Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves gyülekezet! Mi gyerekek már sokszor és sokféleképpen megjelenítettük itt a templomban a karácsonyi eseményeket. De miért is kellett, hogy karácsony legyen? És mi is történt valójában karácsonykor? Jézus Krisztus, az Isten fia, akiről tudjuk, hogy öröktől fogva van, ekkor született bele, mint kisded, a mi földi világunkba. És hogyan is kapcsolódik mindez a Biblia többi üzenetéhez? Jézus fölnövekedvén, mint nyáját terelő jó pásztor, példát mutatott nekünk, és a Szentírásban lejegyzett útmutatásaival terelget végtelennek tűnő türelmével, mintha mindnyáján báránykái lennénk. De miért is hozom ezt a karácsonykor szokatlan hasonlatot? Mert hittanórákon, bizonyos csoportokban szeretjük olvasni a kisbárány fehérke történetét. Csendes, bátor, izgága, fehérke kortársai, akik jellemző tulajdonságaik alapján kapták nevüket. És, mert oly kedves nekünk a történet, ezért ennek egy részletével szeretnénk beszélni a jó pásztorról, és hogy miért érdemes nyájához, azaz a gyülekezethez tartozni. Íme a jelenet, fogadják szeretettel!
Csíkokban hasadt a hajnal, kibújt a hegyek mögül a piros napkarong, és rózsaszínű fátylát levetette, s a hegycsúcson felejtette. Fehérke észhez tért. Első érzése a bizonytalanság volt. Úgy érezte, ég és föld között lóg valamilyen vékony szálon, amely bármely pillanatban elszakadhat. Ösztöne azt súgta, hogy ne mozogjon. Hamarosan megértette, hogy nem a pásztor karjai fogják fel, hanem a sziklahasadékból kinő gyérbokroska tüskés ágain akadt fent. Áldott tüskék, hogy belekapaszkodtak a bundájába, hogy ölelték, tartották, hogy le ne zuhanjon az alatta tátongó mélységbe. Felnézett. Felette az egyre kitisztuló égen ott körözött egy keselyű. Lejjebb-lejjebb írta a köröket. Éles szemmel figyelte. Éle, mozdul-e még áldozata. Mikor egészen közel ért hozzá, fehérke megmozdult. Ilyenkor a keselyű feljebb rebbent, de a bokor is megremegett. Félt, hogy elejti a szegény kis bárányt. Aztán eszébe jutott izgága. Szinte hallotta a saját hangját.
Aztán Báton hangja jutott az eszébe.
Vigyázz, nehogy a magad bőrén tapasztald meg.
Orra száraz volt, szeme jégtek, lágyja tört el szívébe, mégis nyugalom.
Szemét. Maga elé képzelte a karámot, csendest, amint szeliden nézi a fűben mocorgó hangját, bátort, szép magasra emelt kerekszarvú fejét, és a drága jó pásztort, aki úgy szerette, hogy karján hordozta, és akit ő is úgy szeretett, ahogyan csak egy ilyen kis bárány szeretni tud.
Csak most tudom, mennyire szeretlek, pásztorom. Keveset értem én még, de mégis megnyitta mondta, bocsáss meg nekem, megérdemlem, hogy megigyenek a
kesét. Elvesztette az eszméletét, fehérke feladta az életért való küzdelmet. Lehúnyta a szemét, lepergett előtte rövid kísérete. Oly tisztán és világosan látta, hogy tévesztette el, hogyan kellett volna cselekednie, már nem tudta, hol a határ a lázárom és a valóság között. Néha szinte valóságosan hallotta, amit a pásztor a nevét kiáltja.
Még szorosabban hunyta le a szemét, nehogy felébredjen, és látnia kelljen a fölötte köröző keselyűt. A bokor megremegett, a gyöngök és ágak gyökerek nem bírták tovább tartani fehérkét. Hirtelen kinyitott a szemét, szíve nagyot dobbant. Még néhány perc, és mindennek vége, és akkor újra, tisztán, egészen közelről hallotta a pásztor hangját.
Fehérke, hol van?
Csak még egy kicsit ez a
bukor,
jaj, csak
kineszakadjon a gyökerelszakadás pedigből, csak még egy kicsit. Nem lehetett ilyen, mint érzett, amikor meglátom a beletett pásztor alakját, a tiszta tetszeljén.
Várj, Fehérke, megy a gyerted, nem oldulj, nem oldulj, nem oldulj, nem
Fehérke újra átélte azt az élményt, amit akkor érzett, amikor a pásztor izgágáért tereszkedett lefelé a sziklafalon. Egy pillanatra megfeledkezett magáról.
Jaj, csak meg ne csúszom, nem ne zuhadjon!
Ó, szerintem én megszépet megötöm kis bárány, ne sírjon, ne sírj, nincs semmi gond, itt vagyok vele.
Pásztor, én soha többé!
Zakagott Fehérke, és nem tudott megnyugodni. Szinte fuldoklott a sírástól, csak lassan csendesedett meg. A kimerültségtől, majd a pásztor ringatásától mély álomba merült.
Került kisfiát. Fehérke álmában is érezte, hogy a pásztor gyógyítgatja sebeit, tisztogatja a bundáját. Csendes szeretettel nyalogatta száraz orrocskáját. Körülötte békesség, biztonság, a karám szerető légköre, mélyen elaludt.
Álmában azonban újra az idegen jelben volt, a bokorból hirtelen egy oroszlán ugrott elő, egyenesen felé rohant, Fehérke felskoltott.
Velem a kicsikém, nincs már semmi baj, nyugodj meg!
Fehérke alig akarta elhinni, hogy ismét itthon van. Biztonságban nem kell rettenni, félni, rohanni a meghajszolt pásztorral, a meghajszolt nyájjal.
Mama, mama, mamácskám!
Csak hogy megvan, csak hogy itt vagy újra, hanuk élem, de az már minden igazi. Az idegen nyár olyan, mint egy rossz álom.
Akarom elfelejteni. Így elmondom, hogy
kicsim, annyira örülök, hogy megkerültél, hogy nem tudok aludni.
Mama, én nem értem, hogy lehet az, hogy egyforma bárányok vagyunk, és mégis én a jó pásztori vagyok, amazok meg a rossz pásztori. Ugyanabban a világban élünk, de mégis másképp. És nem lehet rajtuk segíteni. Nem hiszik el, hogy van jó pásztor, aki anyájáért él, és nagyon szereti a juhokat.
Azt hiszem, éppen ez a baj. Éppen ez a különbség, hogy nem hisznek. Ha elhinnék, hogy van jó pásztor és más élet, akkor keresnék és megtalálnák.
De mama, én nem értem. De mama, mondd meg nekem, hogy lehet az, ki a mi jó pásztorunk? És miért jó ő? És miért rossz a másik?
Tudod, fiam, van nekünk egy gazdánk. Ő az igazi nagy gazda. Ő teremtett mindent, amit lát. Az eget, a földet, a csillagokat. És mindent a juhoknak adott. A juhok azonban hűtlenek lettek hozzá.
Hűtlenek? De mama, mi ugye nem?
De igen, mindenki vétkezett. Elhagyták az igaz utat. Nem kellett a selmes fű. Mérges füvet ettek. Pocsolyából ittak. Hamis pásztorok után mentek, akik sok jót ígértek nekik, de becsapták őket, és gonoszul bántak velük. A gazda elküldte egyetlen fiát, hogy állítsa vissza a régi kapcsolatot, közte és a juhok közt, hogy békességük legyen, és bővölködjünk.
Az ő a jó pásztor, ugye?
Igen, és aki ezt elviszi, és hozzájön, annak új élete van.
Igen, értem, mama. És aki nem hiszi, az ott marad a rossz pásztor nyájában.
Úgy van, a jó pásztor, a rossz pásztorok gyűlölik a jó pásztort, és mindent megtesznek, hogy elcsalják a juhokat.
Én a jó pásztor nyájához tartozom. Ez eddig is így volt, csak nem tudtam ilyen világosan. Ő hozott fel a szakadékból, a halálból, és új életet adott nekem. Az egész életemmel őt fogom szolgálni, úgy, mint bátor, és mindig...
Lábára ejtette a fejét, elaludt, mélyen, édesen, boldogan.
Köszönjük szépen a gyerekeknek a szolgálatot, hogy ezzel a nagyon szép, szimbolikus, nem könnyű, de nagyszerű történettel most itt kiálltatok elénk, és nekünk szolgáltatok.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk Ézsaiás könyvéből, a 40. fejezetből, a 4., 5. és a 9-től 11. versekben. Eképpen. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággal, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Isten áldja meg, és tegye foganatossá szívünkben az ő igéjét, hogy terengjen az gazdagon gyümölcsöket az ő dicsőségére. Most csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó összegyülekezni a Te házadban. Olyan jó itt lennünk, és hallhatunk azt, hogy te készítettél szabadítást. Köszönjük, hogy emlékezhetünk az elmúlt évre, és hálát adhatunk mindenért. Köszönjük, hogy eljött a te ünneped, hogy már vége az adventnek, és íme minden kész. Köszönjük, hogy itt vagyunk, Úrunk, és köszönjük, hogy te is itt vagy. Kérünk téged, hogy csendesítsd most be szívünket. Nyisd meg fülünket, hogy halljuk meg a te szavad. És cseleked meg azt a csodát, hogy a gyenge emberi szavakban szólsz hozzánk. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az az íge, amely alapján ma Isten szent lelkének segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, írva található a Jelenések könyvében, a 3. fejezetben, a 20. versben, eképpen. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Végre. Végre itt van advent 4. vasárnapja. Végre vége az adventnek, és hamarosan kezdhetünk ünnepelni. Karácsonyfa áll, fel van díszítve. Az ajándékokat is talán már megvettük, de hogyha még hiányzik is valami, az már csak néhány apróság. Még néhány simítás, és kezdhetünk ünnepelni. Túléltük ezt az adventet is. Amilyen hosszúnak tűnt az elején, olyan gyorsan el is telt. És reméljük, hogy nem csak a munkával, az ajándékokkal és a díszítéssel telt el, hanem el tudtunk jönni ide is, és hallhattuk az emlékeztető szavakat, hogy mi a karácsony igazi lényege, mi a karácsony igazi üzenete. És készíthettük lelkünket is erre az ünnepre. Mindenkinek máshogy telt ez az advent, de eltelt. És most itt az ünnep. És minden valahogy más. Más színben van, minden valahogy megváltozott. És valóban elkezdődött, immár minden kész. Emlékezhetünk az Úr szabadítására. És miért olyan nagy ünnepe számunkra? Eljött az Úr szabadítása. És mi változott? És mégis miből kell megszabadulnunk? Mi keményen dolgoztunk azért, hogy boldog ünnepünk legyen. Keményen dolgoztunk egész évben is, mindemellett még időt is szakítottunk arra, hogy eljöjjünk ide, hogy eljöjjünk ide, és hallgassuk az Úr szavát. Nem jár már nekünk egy kicsit, hogy boldog karácsonyunk legyen? Nem jár. Pontosan ebből a gondolkodásból kell megszabadulnia ennek a világnak. Pontosan ez a két szó az, ami annyi mindent tönkre tehet. Nekünk jár. Biztos azért lett, megérdemeljük. És ha az Úr korábbi szabadításait nézzük, akkor talán jogosan is levonhatjuk ezt a következtetést. Akkor talán logikusnak is tűnhet. Hiszen olvashatunk a Bibliában korábban, hogy az Isten népe megszabadult. Én a két legnagyobb szabadítással szeretném összehasonlítani most a karácsonyt. Az egyiptomi szabadulással és a Babilonból való szabadulással. Az egyiptomi szabadulásról talán azt gondolhatta az Isten népe, hogy ez jár neki. Hiszen az Úr megígérte. Az Úr szövetséget kötött Ábrahámmal, és megmondta, hogy övék lesz Kánaán földje. És most hol van Isten népe? Egyiptomban és szolgaságban. De Isten emlékezett az ő szavára, emlékezett az ő ígéretére, és elhívta Mózest, hogy vezesse ki a népet Egyiptomba. Mózes elment a fáróhoz, és hatalmas csodákat cselekedett az Úr, és a fáró végül elengedte a népet. A nép pedig felkerekedhetett, és útnak indulhatott az új föld, az új haza felé, Kánaán felé. De emlékezzünk arra is, hogy nem volt osztatlan a siker. Sokan zúgolódtak már a pusztában, és sokan vissza is akartak menni. És megérkeznek Kánaán földjére, és valóban nagyon gazdag volt ez a föld, de mégis elfelejtették, hogy az Úr szabadította meg őket. Előbb-utóbb elfelejtették az Istent, eltávolodtak tőle, és azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ennek meg is lett a következménye. Ez pedig nem más, mint a babiloni fogság. Azonban ez a fogság sem tartott örökké. Az Úr ismét szabadítást készített, és elhívta a szolgáját, Círuszt, aki hazaengedte az izraeli népet. És a próféta hirdethette, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűneiért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Az Úr ismét csodálatos szabadítást készített. A hegyek alászállnak, a völgy felemelkedik, az egyenes, az egyenetlen egyenessé lett. Csak azért, hogy Izraelnek könnyebb legyen hazafelé az útja. Ismét nagy csodákat cselekedett az Úr, és a nép hazamehetett. És megszabadult a nép? Nem. Mert voltak, akik nem is mentek haza. Akik pedig hazamentek, talán azt gondolták, hogy hát ezt mi megérdemeltük. Hiszen mi megbűnhődtünk ezért, hiszen kétszeresen bűnhődtünk minden bűnünkért. Hát természetes, hogy hazajöhettünk. Elfelejtették azt, hogy az Úr vitte véghez a szabadítást. És az Úr szabadította ki őket. De Isten nem lett hűtlen a népéhez. Ismét újra szabadítást készített. Szabadítást készített az ember számára, mert látja azt, hogy az ember már nem tud olyan békességben élni, mint amelyben és amelyre teremtette őt az Isten. Látja azt, hogy az ember elvesztett valamit, hogy valami hiányzik ebből a világból, valami, ami természetes volt, az már-már ritkasággá vált. Ezért születik meg a gyermek. Nehéz körülmények között. Mert a világ valahogy érzi, hogy ez a gyermek más. És a más nem kell nekünk. És ez a gyermek valóban más. Mert elhozta az Isten szabadítását. Mert az Isten elkészítette szabadítását, és akármennyire nem akarja a világ, minden ember meg fogja látni, hogy az Isten megszabadít. És ez a gyermek elhozott nekünk valami olyat, ami nagyon hiányzik minden embernek. Isten elkészítette újra a szabadulást, és ez a gyermek fogja véghez vinni. Azonban ez a szabadulás más, mint az eddigiek. Más, mert sokkal többről van szó, mint arról, hogy hol lakjon Isten népe, vagy hogy ki legyen köztük az uralkodó. A mi országunk nem e világból való. Nem lehet egy jól körülhatárolt földrajzi egységbe besorolni minket, mert Krisztus országa a mennyből való. És a mi országunk is ott van, ahol Krisztus uralkodik. Más ez a szabadítás, mert egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen. És más ez a szabadítás, mert nem kell dolgoznunk érte. Mert nem kell szenvednünk érte, nem kell bűnhődnünk érte, nem kell érte csinálnunk semmit, csak elfogadnunk. És nem azért van ingyen ez a szabadítás, mert hogy olcsó, vagy mert olyan sok van belőle, hanem pontosan azért, mert soha nem tudnánk megfizetni az árát. Más ez a szabadítás, mert nem úgy történik, hogy jön egy erős nép és kivívja függetlenségét, vagy jön egy erős vezér, és véghez viszi Isten tervét. Nem. Ez a szabadítás nem erőszakkal megy végbe, hanem valami megmagyarázhatatlan dologgal. Ez a szabadítás minőségileg más, mert valami olyan dolog az alapja, amelyet nem lehet megmagyarázni. Amelyet nem lehet megkérdőjelezni. Amely előtt sokszor csak meg tudunk állni és csodálkozni rajta. Nem értjük. Ez pedig a szeretet. Az Isten szeretete. Az a szeretet, amely nem csak a barátai képes szeretni, hanem akár az ellenségeit is. És az a szeretet, amely képes volt arra, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, ott hagyja a végtelenséget, az engedező mennyei karokat, a hatalmas trónust, csak azért, hogy megszülessen, megszülessen egy gyenge, egy törékeny és egy maga tehetetlen testbe. Megszületett egy gyermek, aki azért jött, hogy kiszabadítson minket egy olyan világból, ahol mindenki csak a saját hasznát nézi, ahol mindenki csak a saját érdekeit képviseli, ahol mindenki csak saját magát látja. Ki akar minket szabadítani egy olyan világból, amelyben mindenki saját magának akarja megmondani, hogy mi jár neki, és hogy mit szabad és mit nem. Egy új világot készít nekünk. Egy új világot, amelyben nem az önös érdek határoz meg mindent, hanem mindenki a másik hasznát nézi. Ezt az új világot azonban sokan nem értik. Érthetetlen, mert nem logikus, nem egyértelmű, nem természetes, nem tudományos, nem divatos. Nem érthetjük, mert nem emberi, hanem isteni. Íme, ő az ajtónk előtt áll, észlelget. Mit teszünk? Mi döntjük el? Ő nem fogja betörni az ajtót. Ő nem fogja ránk erőszakolni ezt az új világot. Mi döntünk? Mi döntjük el, hogy milyen világban szeretnénk élni? Ünnepeljünk hát, mert eljött közénk Isten fia, hogy velünk éljen. És mi is ő vele. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zenét.
Szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.